Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban, nagy örömmel és szeretettel köszöntöm dr. Téglás Pétert.
Szerbusz, jó napot kívánok!
Jobbnál jobb könyvek és filmek tarsójában vagyunk általad. Most mi lesz, amit hoztál nekünk?
Egy könyvet szeretnék ismertetni, amelynek az a címe, hogy És a tűz után. Ennek azért majd egy nagyon komoly jelentősége lesz később, hogy miért ilyen furcsa ez a cím. Az írója egy Lauren Belfer nevezetű amerikai hölgy, aki, hát hogy is mondjam csak, a születési éve nem sokkal későbbi, mint az enyém.
Tehát fiatal.
Viszont
ja, egy ki. Nagyon fiatal 20 éves kori kép van a könyvborítón.
Hát én nem tudom, hogy ez akkor
vagy jó a sebésze.
Na hát ez
kis rossz nem teljesen korrekt,
kis rossz májúság valóban a hölgyel szemben. Most viszont maga a könyvismertető, én úgy gondolom, hogy egy meglehetősen sajátos lesz, megfelelően sajátos hangütésű lesz, mert én ezt a könyvet egyébként nem ajánlanám. Egyetlen dolog van, ami miatt ajánlom, hogy van egy olyan vonulata, amely hihetetlenül érdekes, amely meggyőződésem, hogy nagyon komoly érdeklődésre tarthat számot, tudnélik egy olyan problémát tárgyal a II. Világháborúban, és azt megelőzően a különböző háborúkban és a különböző történelmi viharokban elkallódott műkincseknek a sorsa, amely mind a mai napig nagyon komoly probléma, nagyon komoly jogi viták tárgya, és az írónő a történetének egyik szálát ebben találja meg, ebben a problémában találja meg, és olyan szereplőket vonultat föl, amely révén a könyv az egyébkénti vitatható értékei mellett nagyon-nagyon érdekesek. Na de miről is van itt szó?
Mielőtt belecsapsz,
igen.
Mi az, ami miatt nem ajánlanád, ha nem lenne ez az érdekes cselekményszál?
Amerikai könyvről van szó, és nem akarok igazságtalan lenni.
Kicsit limonádénak érzed?
Én úgy gondolom, hogy az. Azért limonádé, mert ezek a féle panelek már egy kicsit unalomig ismertek. Van egy középkorú hölgy, aki egy boldog házasságban él, de időközben egy rendkívül gonosz ember őt megerőszakolja, szexuális problémái támadnak, a házassága fölbomlik, de ettől függetlenül ő sikeres marad, a férfiak érdeklődnek iránta, de ő visszajog ettől. Tehát ismerjük ezeket a paneleket, és az a rendkívül érdekes magja a történetnek, amelyről igazából beszélni szeretnék, és az értékét megadja annak a könyvnek, megállná a helyét
önmagában
ezektől a panelek nélkül is, és hogyha most nem veszik rossz néven, azt mondom, hogy ha nem félnék a szerző jogsértés büntetőjogi következményeitől, akkor én ezt a könyvet újraírnám, és akkor ezeket a paneleket teljesen kihagynám, és meggyőződésem, hogy komoly sikert érnék el vele. De hát ez lehet, hogy egyfajta önhittség részemről. Na most tulajdonképpen ugye is a fülszöveg szerint is három idősíkunk van. Az egyik idősík az 1783-ban indul, Berlinben, a másik pedig 1945-ben Weimarban, a harmadik pedig 2010-ben New Yorkban, és ez az az utóbbi, amit én egy kicsit limonádénak érzek. A legértékesebb az 1783-as év Berlinben. Nem sokkal vagyunk túl Johann Sebastian Bach halálán. Johann Sebastian Bach a világ zenetörténetének egyik legnagyobb géniusza. Elképesztő hagyatéka van. Gyorsan hozzáteszem, hogy hagyatékának, szellemi hagyatékának egy része elveszett, mert a mi haszna semmire kellő gyerekei nem vigyáztak rá, meg elajándékozták, meg elitták, és hát ugye mindenféle egyéb problémák is fölmerültek, hát természetesen ugye nyilván a háború során is a kották egy része megsemmisült, de ami megmaradt, az még mindig csodálatos és fantasztikus, és ami miatt Johann Sebastian Bachot fölemlegetem, az két ok miatt van. Egyrészt egy valóságos személy, egy oroszországi ifjú hölgy, egy zsidó hölgy, akit Sara Icig Levinek hívnak, valóságos személy. Fiatal korában rendkívül gazdag bankárszülőknek a gyermeke, fiatal korában az ifjú Bach tanítja őt zenére. Az ifjú Bach, aki mindenféle személyiség problémával küszködik, alkoholista, ápolatlan, viselkedés zavaros. De a zsenialitásnak valamiféle kis maradéka, szikrája azért ő belé is jutott az édesapjából. Kitűnő zenepedagógus, hogyha egy kicsit jobban tudná tartani magát, nem csinálna adósságokat, rendbe szedné a magánéletét, akkor rendkívül kapós lenne, mert komoly sikereket ér el, és Sara Icig-Lévit fantasztikusan tanítja csembalózni, és más hangszereket is kitűnően megtanít számára olyannyira, hogy komoly művészi színvonalat ér el ez az ifjú hölgy.
És a Tűz után címmel ajánl könyvet nekünk dr. Téglás Péter, maradjanak velünk, zene után folytatjuk a könyvajánlót.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Egy nagyon érdekes című regényt ajánl nekünk, és a Tűz után, ez a könyvünk címe. Az ifja Bachnál hagytuk abba, hogy a cselekmény szál, ugye az elrabolt műkincsek talán a legizgalmasabb része a regénynek, és ott az ifja Bach, mint egészen kiváló zenepedagógus tanítja a mi zsidó főhősnőnket zenére.
A dolgok lényege, hogy Bach nem csak kitűnően tanítja ez az ifjú hölgyet, egy kicsit a meglévő hatalmas korkülönbség ellenére, hisz a kislány még csak 15 éves, az idős úr az ifjú lány iránt többet érez, mint közönséges rokonszenv. Ez a lány szép, ez a lány rendkívül mozgékony, hihetetlenül értelmes, vibráló személyiség. Már nagyon komoly intuíciói vannak, megérzi a férfinek ezt a féle vonzódását, és Bach ezzel a kislánnyal fönnálló kapcsolatát, ezt a tanár és tanítvány viszonyát megfelelő módon kezeli, tehát nem lépik túl az illendőségnek a határát, és valóban Bach tud megfelelően viselkedni, és amikor eljön az utolsó tanórának az ideje, akkor egy nagyon értékes ajándékot állít össze számára, az édesapjának egy kotta gyűjteményét, és egy olyan kottát, amely aztán ugye az egész könyvnek a központi problémája, egy olyan kantátát, amelyet Bach sajátkezőleg jegyzett, sajátkezőleg írt, és a hozzávaló szöveget azt pedig szintén sajátkezőleg, nehezen olvasható módon sajátkezőleg írta. A szöveg, amelyet abban az időben, nagyon hangsúlyozom, abban az időben viszonylag könnyen elolvastak, egészen rémítő. Tudnélik Bach egyházzenész volt, ugye evangélikus, Luther követője, mélységes, mélyen antiszemita. És ez a kantátája, ami nem került a széles közönség elé, legalábbis az író szerint, olyan szöveget, Luthertől merített szöveget tartalmaz, amely a zsidó templomok, a zsinagógák fölgyújtására és a zsidók elpusztítására buzdítja híveit, nagyon hangsúlyozom a könyv írója szerint, mert ugye ezek amúgy sem üdvözülhetnek, ezek a zsidók, de hát a muszlimok sem, mert ugye nem hisznek a megváltóban, nem hisznek Krisztusban, és aki ezt nem teszi, az nyilvánvaló nem juthat a mennyországba. Na most ez a 18. század végén, amikor ugye Icig-Lévi tanulja a zenét a Bach fiától, már akkor annyira szembeszökő is, és annyira nem illedelmes, hogy nem mutatják be ezt a kantátát. Ennek megvan az autográf jellege miatt, megvan a maga hatalmas értéke, de végig tulajdonképpen napjainkig, ugye 2010-ig, amit a könyv ugye követi az eseményeket, rejtegetik. Ezt a kantátát rejtegetik, és mindenki, aki birtokába kerül, mert egymásnak adják át, ez a különböző hagyatékok során egészen furcsa emberek kezébe kerül, míg nem aztán 1945 májusában az a amerikai katona, a mi New York-i saroltánknak a nagybátyja, aki egy Weimar közeli ház zongorájának kottatartójában megtalálja, elviszi Amerikába, ő maga is zsidó lévén szembesül ennek a szövegnek a rendkívül antiszemita jellegével, tehát ez a szöveg az úgynevezett recitatívó, az énekbeszéd. Szembesül ennek a mélységesen antiszemita jellegével, és valami sajátos szégyenérzet következtében ezt elrejti. Ő maga is elrejti, és amikor előkerül, az a halálával függ össze, mármint a valamikori katona a nagybácsi halálával függ össze, és a konfliktus, amelyet én aztán ugye kicsit limonádé ízűnek minősítettem, abból ered, hogy ez a Sara vagy Sarolta nevezetű ifjú hölgy aki végül is a birtokába kerül ennek a kottának, mit tesz vele, milyen utat jár be annak érdekébe, hogy ezt a közönség számára hozzáférhetővé tegye, és olyan módon tegye hozzáférhetővé, hogy a közönség föl tudja dolgozni, és rangján tudja kezelni ezt a féle nagyon súlyos antiszemitizmust.
Azt gondolom, nagyon szövevényes a cselekmény, de valós történetről van szó, és Johann Sebastian Bach fiának a történetéről. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ajánlójában vannak, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Lauren Belfer és a Tűz után című regényének ismertetőjében vagyunk. Nagyon érdekes, azt mondtad, hogy valós történet az a szál, az a hagyaték, amiről beszélsz. Johann Sebastian Bach hagyatékáról, egy kantátáról és annak a szövegéről van szó, amely kifejezetten antiszemita jellegű. Ez létezik, hogy Johann Sebastian Bach, akit mi azért nagyon-nagyon szeretünk és tisztelünk, ilyen szöveget írt, és ilyen zenét írt, ilyen zsidó gyűlölő szöveget?
A könyvnek megint csak nem az érdeme, hogy egy befejező részben, történelmi megjegyzések és források című részben külön meg kell magyaráznia az írónőnek, hogy voltak éppen mennyi az igaz ezzel a kottával, mennyi az igazság ezzel a kottával kapcsolatban. Valóban, hogyha valaki csak eddig jut el, akkor ugyanezek a kérdések merülnek föl benne, hogy akkor hogy is állunk mi ezzel a kérdéssel. Szó szerint szeretném ismertetni az írónőnek az ide vonatkozó passzusát. Regényemben keverednek a tények és a képzeletbeli események. A valós és a kitalált szereplők. A regény történelmi szálait összekapcsoló elveszett műalkotás fiktív, tartalma azonban minden részletében valószínű. A benne szereplő Luther idézetek pedig valódiak. Más barokk zeneszerzőköz hasonlóan Johann Sebastian Bach is komponált vitatható vallási tartalmú kantátákat. Ez is részét képezi művészetének, bár természetesen nem fedi le életművének egészét.
Akkor sajnos igaz. Hát ezek a vallási tartalmak, amelyek ma már nagyon helyesen vitathatók, ez a fajta mély antiszemitizmus, zsidó gyűlölet.
Így van.
Ez benne volt, ami ez... csodálatos Bachunk művészetében, ez is benne volt.
Ez is benne volt, a protestantizmus korabeli ága, ugye az evangélikusok, a Luther követőknél ez a féle üdvözülés tan elvezetett oda, hogy egészen komoly antiszemitizmus alakult ki ugye a hívők körében. Na most azért tegyük hozzá, hogy ugye az események egy jelentős része Berlinben, illetőleg környékén játszódik a 18. század végén és a 19. század elején, és Itzig Lévi a 19. század közepén halt meg. Ő, aki rokonságban áll szinte minden jelentős zeneszerzővel, filozófussal, de ha nem rokonságban áll, akkor minimum a szalonjának rendszeres látogatója. Tehát magyarul az ő élete, az a 90-valahány év, amit lélt, nem csak a történelmet, hanem a korabeli kulturális irányzatokat és zenei irányzatokat is átfogja ez a rendkívül intelligens, rendkívül tehetséges hölgy. Egyebek mellett a családba tartozik a Mendelssohn család. A Mendelssohn család, ami szintén zsidó bankár családként indul, és a 19. században ők is eljutnak oda, ahova más nagyon rátermett zsidó családok, hogy kikeresztelkednek. Mert a gyermekeiknek nem látják biztosítva a jövőjüket és az előrehaladásukat, hogyha megmaradnak a zsidó vallás mellett.
Vagyis keresztény hitre térnek, hogy életbe maradjon a család.
Tulajdonképpen ugye ebben az időszakban azért az életük nincs veszélyben. Olyannyira nincs veszélyben, hogy ugye Poroszországban élnek, és ugye Poroszországot mi ez idő szerint teljesen igaztalan jelzőkkel illetjük. Poroszország ugye a túlságos merevség, ugye a fantáziátlanság, a katonás szellem, a kaszárnya szellemmel azonosítjuk, és ez pontosan az ellenkezője igaz. Tehát Poroszország az, amelyet észállamként szoktak jellemezni. Mert ez a szerencsétlen Poroszország, ugye, amelynek nincs külön nyelve, németül beszélnek. nincs külön nemzetisége, mert a poroszokat még a 14. században a német lovagrend szorgalmasan az utolsó emberi kiirtotta. Viszont nagyon érdekes, ez a kiirtott eredetileg szláv nép megnevezését átvették saját magukra. Tehát poroszok azok, akik nincsenek, de mégis vannak, egy ilyen sajátos német népcsoportá lett. Ez a Poroszország olyan földrajzi részekből tevődik össze, amely között nincs összefüggés. Hézagok vannak Poroszország különböző tartományai között, tehát egy ország, amelynek nincsenek határai. És ez az az ország, amely 19. században olyan hatalmas fejlődésen megy keresztül, hogy olyan erős lesz politikailag, katonailag, kulturálisan, hogy ők hajtják végre a német egyesítést. Ők hagyják végre a német egyesítést, és ebben a szellemi légkörben, ugye Itzig Lévi ebben a szellemi légkörben él és munkálkodik, ahol persze megvan ez a féle antiszemitizmus, amiről beszélünk, amely kiváltója lesz ugye a mi Herzl-tivadarunk által útjára indított, az általa kigondolt és általa megálmodott cionizmusnak, de Poroszország maga a türelem birodalma. Türelmes vallásilag, türelmes ideológiailag és türelmes etnikailag. Senkit nem bántanak, vannak bizonyos dolgok viszont, amit véresen komolyan kell venni. Adót kell fizetni, és hogyha hívják, akkor el kell menni katonának. Ebben nem ismernek tréfát. De az összes többiben hatalmas tolerancia uralkodik. Egyes Poroszországot nem túlságosan rokon szemvel kísérő tudós szerint tulajdonképpen ez nem is tolerancia, hanem azt mondják, hogy közömbösség, mert a korabeli porosz elitet, politikai elitet az érdekelte, hogy katonailag és politikailag erősek legyenek. Mindegy, hogy ez vagy amaz, a végeredménye fontos, hogy valóban olyan légkört biztosítanak ebben az időben Berlinben és a környékén, hogy a világ legnagyobb tudósai és zenészei nyugodtan alkothatnak, és egy biztonságban élnek. Na most nagyon gyorsan, és ez nem a könyvnek a témája, nagyon gyorsan mondom, hogy ez a Poroszország aztán borzalmas véget ér, és ez a vég, ez nagyon érdekes, mert ugye amikor létrejön az egységes Németország, akkor Poroszország mint olyan kezdi elveszíteni az értelmét. És 1947-ben ugye a szövetséges hatalmak Poroszországot teszik felelőssé a nácizmusért, és 1947-ben megszüntetik Poroszországot. Tehát ilyen ország ez idő szerint nem is létezik.
Hihetetlen, és ez valós történelem. Köszönjük a könyvajánlót, dr. Téglás Péter és a Tűz után című regényről mesélt nekünk. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.